Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőrösi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Válasz az IMF-től, pontosításokat kérnek például a költségvetésről és a tranzakciós illetékről.
4 milliárd forint az Erdélyi Szapiencia Egyetemnek, a magyar támogatásból kampusz és kollégium is épül majd.
Nyári vihar októberben. Volt, ahol 10 perc alatt egy havi csapadék esett.
És nincs perújítás, elutasította a bíróság Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó indítványát első fokon.
Ajánlott küldemény, vagyis az IMF is elküldte levelét.
Ez a válasz a magyar kormány 2 héttel ezelőtti levelére, és pontosításokat kérnek benne, például a költségvetésről és a tranzakciós illetékről.
A valuta alap és a kormány tárgyalásának folytatásáról egyik fél sem közölt részleteket. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője reggel arról beszélt egy tévéműsorban, hogy emelik a cigaretta adótartalmát, és a közigazgatásból nyugdíjba vonulók helyére nem vesznek majd fel újakat.
A magyar kormány alternatív javaslatait 2 hete adták postára az Európai Bizottságnak és a Nemzetközi Valuta Alapnak. A tárgyalásokért felelős miniszter akkor azt mondta, ebben leírták, hogy a kormány milyen lépéseket tenne az IMF megállapodás érdekében. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke Rogán Antal a TV2 reggeli műsorában azt mondta, az IMF válaszlevele már meg is érkezett, a valuta alap főként pontosításokat kérte a magyar javaslatokról.
Ezek a nagyjából milyen költségvetési javulást, mekkora mértékű költségvetési javulást várunk. Tettek fel kérdéseket a tranzakciós illetékre, tehát a jegybanki tranzakciós illetékre vonatkozóan. Természetesen erre is válaszolni fogunk.
Rogán Antal azt mondta, az elképzelések szerint a következő 2 évben a közigazgatásból nyugdíjba vonulók helyére nem vesznek fel újakat. Ezzel az állami szférában évente akár 20 ezer fővel is csökkenthető a létszám. Arról is dönthetnek, hogy az államigazgatáson belül ne kaphasson ezentúl valaki egyszerre nyugdíjat és fizetést. Mindezektől szerinte több 10 milliárdos megtakarítás várható. Rogán Antal szerint ugyanakkor fokozatosan fel kell emelni a cigaretta adótartalmát is, így a jövő évtől biztosan emelkedik majd a dohánytermékek ára. Közben Brüsszel válasza is elkészült a magyar kormány levelére. Végzett a magyar kormány álláspontjának elemzésével az Európai Bizottság, a testület pénzügyekért felelős alelnöke Olli Rehn pedig levélben fogalmazta meg ezzel kapcsolatos véleményét a magyar kormány számára, mondta a bizottság szóvivője. Olivier Bailly nem tudta megmondani, hogy a levelet elküldték-e már, mint ahogyan azt sem lehet egyelőre tudni, hogy mikor folytatódhatnak a hiteltárgyalások az IMF és a magyar kormány között.
Az MSZP szerint kockázatos lenne a jövő évi hiánycél megemelése. Józsa István képviselő azt mondta, az, hogy a Nemzetközi Valuta Alap további pontosításokat kért a kabinettől, azt jelzi, hogy az IMF-nek levélben megküldött kormány álláspont tárgyalási alapnak sem volt jó.
70-80 forint plusz egy dobozért. A korábban tervezetnél kevésbé, de a korábban tervezetnél hamarabb növelni a dohánytermékek jövedéki adóját a Költségvetési Bizottság már december 1-én. Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy ne legyen túlzott mértékű a drágulás, illetve az is fontos érv szerintük, hogy az emelés után ne a fekete piacon vásároljanak a dohányosok. Hogyha a javaslatot elfogadják a képviselők, akkor, ahogy hallhatták, dobozonként 70-80 forinttal drágulhat a cigaretta.
Elsősorban nem foglalkoztatási kérdés a nyerőgépek tiltása a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint. A tárca államtitkára a kormány.hu weboldalon azt mondta, minden alapot nélkülöz a Magyar Szerencsejáték Szövetségnek az a becslése, amely szerint 40 ezer embert kell elbocsátani a pénznyerő automaták üzemeltetését korlátozó döntés miatt. Erről egyébként a Szerencsejáték Szövetség vezetője beszélt a döntés kapcsán még hétfőn. A minisztérium szerint a szövetség tavalyi adatokra hivatkozik, amikor a jelenleginek még 2-szerese volt a nyerőgépekre kiadott engedélyek száma.
A NAV legutóbbi adatai szerint októberben mintegy 4500 nyerőgép volt forgalomban Magyarországon. Ha igaz lenne, amit a Magyar Szerencsejáték Szövetség mond, akkor ez azt jelenteni, hogy minden nyerőgép elvesztésével 10 munkahely vészel Magyarországon. Mi pedig azt állítjuk, hogy minden egyes nyerőgép 10 család életét tette az elmúlt időszakban tönkre.
A Magyar Szerencsejáték Szövetség az államtitkár nyilatkozata után közölte, ők kitartanak véleményük mellett, hogy a nyerőgépekről elfogadott törvény miatt 40 ezren veszítik el állásukat.
gyáravató Makón egy svájci központú cég kezdi meg a termelést az új ízesítő anyag üzemben. Most 200-an dolgoznak ott, jövő év végére 300-ra nőhet a létszám. A vezérigazgató szerint az üzleti partnereken keresztül ennél jóval több embernek adnak munkát. A megnyitón Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, a gyáravatók bizonyítják, hogy helyesen döntött a kormány, amikor választ keresve az európai gazdasági kihívásokra, a munkára, a termelésre helyezte a hangsúlyt. Szerinte, idézem, a magyar emberek szorgalma és munkaszeretete a kormány gazdaságpolitikájával együtt Magyarországot vonzó befektetési célponttá tették.
Több mint 7000 pályakezdő munkanélküli fiatal juthat munkához, ez a tervezett duplája, jelentette be Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A fiatal pályakezdők körében 28%-os a munkanélküliség, ezen próbál változtatni az első munkahely garancia program. Ennek keretében a költségvetés a bért és a járulékokat fizeti ki a munkáltatóknak.
Mihalovics Tíme a cipőköz készít formákat, 25 éves, ez az első munkahelye.
Végzett varrón, én nem tudtam elhelyezkedni a saját szakmámba, és hát itt könnyen át tudtam állni a szerkesztésre.
Az első munkahely garancia program segítette őt is álláshoz. A cipészet, ahol munkát kapott, összesen 15 embert foglalkoztat. A cég vezetője szerint az állami támogatás abban segít nekik, hogy maguk kineveljék az utánpótlást, cipészképzés ugyanis jelenleg nincs Magyarországon.
Óriási kiadással járnak a tanulóknak a betanítása, nem csak azért, mert dolgokat elrontanak, hanem szakembereket tartanak föl, akik a gyártásból hiányoznának máskülönben, és ez számunkra nem pótolható a bizonyos szint alatt. Hát még nem elég nagy a cég ahhoz, hogy ezt önmagunk folyamatosan finanszírozzuk.
Az első munkahely garancia programban eddig összesen 4000 pályakezdő munkanélküli fiatal jutott álláshoz. Már is többen, mint amennyit eredetileg terveztek. A szerződések száma pedig már elérte az 5000-et, de a foglalkoztatásért felelős államtitkár szerint tovább nőhet az álláshoz jutó fiatalok száma.
Összességében a program végeztével nagyságrendileg a 7000-et, a 7000 főt is meg fogja haladni azoknak a pályakezdő fiataloknak a száma, akik ilyen módon el tudnak helyezkedni. Soha Magyarországon még ilyen gyorsan ennyi pályakezdő fiatal nem tudott elhelyezkedni.
A programban a pályakezdők bérére és járulékaira maximum 4 hónapig 100%-os támogatást kap a munkáltató a minimálbér kétszereséig. Az államtitkár hozzátette, a munkahelyvédelmi akcióterv alapján januártól is támogatják majd a fiatalok munkához jutását, és abban bíznak, hogy a most álláshoz jutott fiatalokat tovább foglalkoztatják majd a cégek.
Az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztéséről írt alá megállapodást Orbán Viktor a Szapiencia Egyetem vezetőivel. A marosvásárhelyi ünnepségen a miniszterelnök azt ígérte, hogy erre a célra 2014-ig 4 milliárd forintot adnak. Az egyetem állami segítséget nem kap Romániában. A magyar támogatásból kampusz és kollégium is épül majd.
A magyar kormány a következő 3 évben kiemelten támogatja az erdélyi magyar felsőoktatást, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az egyetem napjának ünnepi rendezvényén.
A magyar kormány döntést hozott arról, hogy ennek az itt aláírandó együttműködési megállapodásnak a szellemében és megvalósítása érdekében az idei, a következő és azután eljövő évben, tehát 2014 végig bezárólag 4 milliárd forintot bocsát az egyetem rendelkezésére.
Az összegből a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 3 helyszíne részesül. Be tudják fejezni az intézmény most épülő kolozsvári kampuszát, Marosvásárhelyen épül egy 240 férőhelyes kollégium, és Csíkszeredában is új szárnyat toldanak az épülethez. Ezen kívül új épületet kap a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. A Szapiencia vezetése szerint a támogatásról szóló döntés egy második egyetem alapítás, ugyanis a tavaly akkreditált intézménynek 5 évente meg kell felelnie az újra minősítési feltételeknek.
Nem szeretnénk a szlovákiai helyzetbe kerülni, ahol a Sejé János Egyetemet úgymond vissza akarják minősíteni, hogy csak alapfokú oktatás, vagy felsőfokú, felső főiskolai oktatás legyen belőle. Nekünk nagyon fontos, hogyha ezt elkezdtük, akkor a teljes jogú és a teljes spektrum egyetem legyen belőle.
A magyar kormány kezdeményezni fogja, hogy a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem román állami finanszírozásának kérdését vegyék napirendre a Román-Magyar Vegyes Bizottság következő ülésén. Jelenleg ugyanis a román állam nem ad pénzt az egyetem működésére.
Útnak indult a Nemzeti Könyvtár sorozat, amelynek első köteteit mutatta be Kerényi Imre. Az alaptörvény terjesztésével kapcsolatos koncepció kidolgozásáért felelős miniszterelnöki megbízott azt mondta, első körben 2013 karácsonyaig összesen 24 kötet jelenik meg. Többek között Eszterházi János, Betlen István, Kós Károly, Tormai Cecil és Bánfi Miklós tollából. A könyvekhez kapcsolódva 5 szobrot és közteret is felavatnak a könyvek íróiról, szereplőiről.
Tovább csökkenhetnek a keretszámok. A tervek szerint a jogi és a közgazdás szakokon a jövő tanévtől egyáltalán nem lennének állami ösztöndíjas helyek. A felsőoktatási helyettes államtitkár szerint ezekre a karokra így is lesz elég jelentkező. Maruzsa Zoltán azt nem zárta ki, hogy a tapasztalatok alapján megint változtassanak majd a keretszámokon.
250 ezer forint.
Hogy tudod kifizetni?
Szülők segítsége. Volt eddig, aztán diákhitel.
Ez a diák most önköltséges képzésre jár. Az idén viszont még 250 közgazdász és 100 jogász képzését fizeti az állam. A tervek szerint viszont jövőre már egyáltalán nem lesz államilag finanszírozott hely ezeken a szakokon.
Elutasítjuk és felháborítónak tartjuk.
A hallgatói önkormányzat szerint így a szegényebb családokból származók kiszorulnak ezekből a képzésekből.
Nem várható el az ma Magyarországon a háztartásoktól, hogy megfinanszírozzák a felsőoktatási tanulmányokat, a gyermekeik felsőoktatási tanulmányait.
A felsőoktatási helyettes államtitkár szerint a keretszámok bevezetése tavaly sem befolyásolta a hallgatókat a pályaválasztásban. Maruzsa Zoltán hozzátette, folyamatosan ellenőrzik, hogyan hatnak a változtatások a felsőoktatásra, és szükség esetén módosítanak azokon.
Természetesen, amennyiben majd egy-két év távlatában hatalmas trendváltozás következne be, akkor egyébként ez az irány ez megfordítható, tehát ezt szeretném világossá tenni, hogy miközben egyébként az önfenntartó felsőoktatás irányába teszünk lépéseket, ezt azért nem dogmatikusan és nem egy pontos céldátumot kőbevésve tesszük.
A helyettes államtitkár azt mondta, gondoskodnak arról, hogy a szegényebb családból származó diákoknak is lehetőségük legyen a továbbtanulásra.
Fizetésképtelenné vált Esztergom, jelentette be a város polgármestere. Tétényi Éva szerint ennek az az oka, hogy az állam 400 millió forintos inkasszóval terhelte meg az önkormányzat számláját. A város anyagi gondjai miatt az állam tavaly decemberben átvette az esztergomi intézményeket, de az önkormányzattól inkasszóval emeli le a működtetési költségeket. A polgármester azt mondta, a pénzhiány miatt mától nem tudják fizetni például az átmeneti segélyeket, de a szemétszállításra és a közvilágításra és a bérlakások fűtésére sem jut pénz. Az intézményeket decemberig még tudják működtetni.
Mikor tanítják majd az iskolákban a pályázatírást, ki képviseli a moldvai csángókat a Magyar Országgyűlésben, és mikor lesz ifjúsági csatorna a közmédiában? Ezeket a kérdéseket gyerekek tették fel a parlament felsőházi termében. A gyermek és ifjúsági országgyűlésre 300 magyarországi és külhoni diákot hívtak meg. A feltett kérdésekre miniszterek és államtitkárok válaszoltak, a válaszokat pedig a házszabály szerint szavazásra bocsátották. A diákok kérdeztek még a gyermekszegénységről, az egészséges életmódról, a közlekedés és városfejlesztésről, valamint a környezetvédelemről is.
Frissen fejlesztett csúcs videójáték és retro fotel, mindkettő a 116. Budapesti Nemzetközi Vásáron látható és tesztelhető, a kiállítás ma nyílt meg. A rendezők szerint a kettősség szándékos, a közönség a múlt és a jövő termékeit is keresi. 9000 négyzetméteren 300 standon vasárnapig tart a BMW.
A 80-as évek csúcs számítógépei. Egykori keleti autócsodák, amikre annak idején több évet is várni kellett. Nagymamáink receptje által készített lekvárok. Termékek a múltból. A 116. Budapesti Nemzetközi Vásárt a retro jegyében szervezték. Így aztán szinte minden nagyobb standon volt valami, ami a régmúltat idézte.
Ez egy igazi 70-es évekbeli retro fotel. Retro jellegét főleg ezek a hajlított karfák adják.
Ezt a fotelt még ma is gyártják, mert hogy egyre többen veszik. A bútor kiállítók abban reménykednek, hogy a régiek mellett az új, magyarországi műhelyekben készült bútorok iránt is sokan érdeklődnek majd a vásáron.
Erre azért van nagyon nagy szükség, mert mint mindenki tudja, az országot elárasztották az olcsó, nem minden esetben jó minőségű import bútorok.
De nem csak a múlté lesz a főszerep az idei vásáron és kiállításon.
Az idei BMW-nek a slágere lehet például a nagyon nagy újdonságokat felvonultató és több márkát megjelenítő Video Games, ez a Game for All nevű kiállítás, betét kiállításunk például.
A 9000 négyzetméternyi területen mintegy 300 kiállító mutatkozik be vasárnapig.
Utolsó szakaszához érkezett a digitális átállás, a hónap végén megkezdik az analóg televíziós hálózatok lekapcsolását az országban. Először október végén a Barcsi átjátszó tornyot kapcsolják ki. Ma Magyarországon még több százezer háztartásban használják az analóg földfelszíni hálózatot. 2014 végére azonban teljesen át kell állni a digitális sugárzásra. A digitális adás a Mindig TV jobb minőségű és ugyanúgy ingyenes, csak az átalakító eszközt kell kifizetni. Az ingyenes analóg hálózatot 2014 végéig fokozatosan fogják lekapcsolni.
Igyekszünk minden olyan körülményt biztosítani, vagy ideálissá tenni, hogy ez minél kevesebb zökkenővel járjon az átállási folyamat. Egy biztos, hogy a nézők számára nem lehet olyan, hogy elsötétül a képernyő, és nincs más mód arra, hogy ingyenesen ehhez a szolgáltatáshoz hozzájussanak, csak már digitális formában.
Decembertől építkezés, jövő nyárra új turista látványosság a budai várban. 700 millió forintból újítják fel a 60 éve üresen álló egykori Honvéd főparancsnokságot. A tervek szerint színházi előadásokkal, hangversenyekkel, kiállításokkal és étteremmel is várják majd a látogatókat.
Özönvízszerű eső, erős szél, igazi, hirtelen kerekedő nyári vihar, csak éppen októberben. Ilyen volt az időjárás tegnap az ország keleti részén. Volt, ahol 10 perc alatt egy havi csapadék esett. Mindez a meteorológus szerint nagyon ritka.
Így érkezett meg a vihar Szeged fölé. Egyik pillanatról a másikra elsötétült az ég. Dörgött villámlott, majd esni kezdett. Pont úgy, mint a nyári zivataroknál. Így nézett ki radaron a vihar. Délnyugat felől érkezett, és a Duna vonalát átlépve erősödött fel.
Zivatar vonal alakult ki, ami szinte az egész keleti ország részen végigvonult.
Hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott, helyenként 10 perc alatt 15 mm is. Ez az októberben szokásos mennyiség egyharmada. Csongrád, Bács és Pest megyében volt a legintenzívebb a vihar.
Meleg, páradús légtömegek jellemezték a Kárpát-medence időjárását napokig, illetve az, hogy egy frontrendszer közelsége kapcsán elég erős, elég intenzív magassági szél volt. Ez a kettő együttesen elősegítette azt, hogy ilyen komoly zivatarvonal alakulhasson ki itt Magyarország területén október elején.
Özönvízszerű eső zúdult Szabadkára is. Néhány perc alatt bokáig érő víz lett el a belváros utcáit. A nagy mennyiségű csapadék olyan hirtelen zúdult le, hogy a csatornák nem tudták elvezetni. Több mint 10 centis vízben gázoltak az autók. Az egyik vasúti felüljáró alatti útszakaszt le kellett zárni, és a Palicsra vezető úton is leállt a forgalom. A meteorológusok szerint ilyen viharra ebben az évben már nem kell számítani.
Menetrend szerint közlekedő autóbuszba ütközött egy tejet szállító teherautó délelőtt Győr és Ikrény között. Információk szerint a baleset előtt dugó volt ezen az úton, mert egy autósofőrje kitette az elakadás jelző háromszöget. Az autóbusz megállt, ekkor rohant bele hátulról a teherautó. Utóbbi sofőrje megsérült, csak feszítővágókkal tudták kiszabadítani a roncsból a tűzoltók.
Nagyon nagy fogás, 1 milliárd forint értékű kábítószer találtak egy macedón kamionban a tompai határátkelőn. Az okmányok szerint a teherautónak üresnek kellett volna lennie. Átvizsgálták, és a raktérben észrevették, hogy nem sokkal korábban szerelhettek ott. Akkor már érezni is lehetett a kábítószer erős, jellegzetes szagát. A jármű elejének lezárt részéből csaknem 500 kiló marihuána került elő. A pénzügyőrök a sofőrt őrizetbe vették, és kezdeményezik előzetes letartóztatását. Idén a Délalföldön már csaknem 1130 kg kábítószert találtak a pénzügyőrök.
Egy rekordfogásnak számít, sőt itt Délalföldön azt kell mondjam, hogy ebben az eltelt időszakban 2012-ben majdnem, hogy megduplázódott a tavalyi év fogásainak száma. Talán még annyi elmondható, hogy leginkább a marihuána az, ami most idén jellemző, tehát tavaly még nagyobb számban jelentkezett a heroin is, idén ezzel nem találkoztunk.
A szülők szóltak az igazgatónak, aki hívta a rendőröket, mert kiderült, hogy több diák is kábítószert fogyaszt az egyik dorogi általános iskolában. Három tanuló a fiú WC-ben bukott le, az egyik gyerek éppen a másiknak kínálta a kábítószert.
WC-ben szoktak drogozni, és ott osztogassák a cigit meg a drogot.
A dorogi iskolában a gyerekek körében köztudomású volt, hogy a felső évesek drogoznak. Ez az alsó tagozatos diák is többször látta, hogy a három fiú kínálgatja egymásnak a kábítószereket.
A tanárok nem tudtak róla, mi folyik az iskolában. A szülők megdöbbentek, amikor kiderült a drogozás.
Beszélek az igazgatóra, és amennyiben nem lesz itt szigorítva ez az iskolai dolog, akkor ki fogom venni az iskolából is.
Miután a szülők értesítették az igazgatót, ő azonnal kihívta a rendőrséget. Az igazgatót kerestük, de nem nyilatkozott. Végül három fiút értek tetten, akik a WC-ben egymásnak kínálták a kábítószereket. Egyikük a híradónak is elismerte, hogy használ drogokat.
Próbálni kipróbáltam, azt nem tagadom, de iskolában meg ilyeneket nem csináltam.
A három tanuló közül a nyomozók végül egyet állítottak elő, két társa ugyanis még gyermekkorú. Ellenük nem indulhat eljárás.
Elutasította a bíróság Farkas Péter perújítási indítványát első fokon. Az egykori olimpiai bajnok birkózót 7 évre ítélték kábítószerrel visszaélés miatt. Most arra hivatkozva kérte az újratárgyalást, hogy egy új szakértői vélemény alátámasztja védekezését, miszerint nem tudott a háza pincéjében folyó marihuána termesztésről. A bíróság szerint a szakértői jelentés nem kérdőjelezte meg a Farkas Péter elleni bizonyítékokat.
5-5-ször hirdetett ítéletet a bíróság Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó kábítószerügyében. Először felmentették, amit hatályon kívül helyeztek, majd a megismételt eljárásban első és másodfokon is elítélték. Most a perújítási kérelméről döntött a bíróság.
Alaptalannak találja, és azt elutasítja.
Farkas Péter arra hivatkozva kérte ügyének újratárgyalását, hogy egy új szakértői vélemény cáfolja a jogerős ítélet egyik megállapítását, amely szerint házának pincéje, ahol a rendőrök a marihuána ültetvényt találták, másra nem, csak kábítószer termesztésre volt alkalmas. A szakértő szerint a pincében akár hűtőház is működhetett volna legálisan. A bíróság nem vitatta a szakértő megállapítását, ám úgy ítélte meg, hogy az nem gyengíti a Farkas Péter elleni terhelő bizonyítékokat.
A pince illegális tevékenység célját marihuána termesztés szolgált, és ehhez anyagi eszközöket szolgáltatott a vádlott.
Farkas Péter két szóban kommentálta a bíróság döntését.
Nem örülök.
A volt birkózót 2008-ban kábítószerrel visszaélés miatt 5 évre ítélték. Az ítélet hirdetés szünetében Farkas Péter kisétált a bíróságról és ismeretlen helyre távozott. A fővárosi bíróság 2009-ben távollétében jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélte. 2009. decemberében fogták el Andorrában. Büntetéséből még 2 év van hátra. Testvére, az ügy elsőrendű vádlottja, aki szintén 7 évet kapott, ma szabadult.
Megrázó történet jön. Brutálisan megvertek egy juhászt Solt mellett. Fel is akasztották egy fára. Az volt a szerencséje, hogy a kötél elszakadt. Azért támadtak rá, mert szemtanúja volt egy traktorlopásnak, de azt nem árulta el, hogy ki csinálta. A támadás még 2 hónapja történt, de a hír csak most került nyilvánosságra.
És én úgy emlékszem, hogy úgy mondta, hogy ha nem tudom kitépni a fejem, akkor megdöglök. Ezt így mondta erre.
Ez a férfi talált rá a brutálisan összevert és felakasztott juhászra, miután a sértett kiszabadult. Kérésére nem mutatjuk az arcát. Az áldozat birkákra vigyázott ezen a fűzhalomi telepen, amikor hárman megtámadták. Élettársa szerint azért verték meg, mert látta, hogy ellopnak egy traktort, de a jármű tulajdonosának nem árulta el, hogy kik voltak a tolvajok. A támadók többször megrúgták, majd felakasztották erre a fára. Az volt a szerencséje, hogy a kötél elszakadt. Élettársa a kórházban látta először, alig ismert rá.
Ez a bal fele, ez így főbolt dagadnak. Kérdeztem is az orvostól, mit ő van az. Azt mondja, igen, mert hogy az oldalbordáját összerugdosták, meg a veséjét, meg a máját, és ad, de az majd szépen vissza fog húzani.
A juhász jelenleg a szegedi kórházban fekszik, úgy tudjuk a támadók bajuszos, tetovált férfiak voltak. Információink szerint egyikük a büntetés végrehajtásban dolgozik, ezért az ügyben a kecskeméti nyomozó ügyészség indított eljárást. Kerestük őket, de nem nyilatkoztak.
Elfogták a nyíregyházi gyilkosság gyanúsítottját, egy 42 éves helyi férfit. A rendőrség szerint az őrizetbe vett férfi megalapozottan gyanúsítható a nyíregyházi lakásában tegnap holtan talált 40 éves nő megölésével. Kezdeményezik előzetes letartóztatását. A rendőrség a gyilkosság körülményeiről ezúttal sem beszélt. Valószínűleg elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá azt a rendőrt, akit azzal gyanúsítanak, hogy szeptember közepén Gödöllőn bozótvágókéssel és egy viperával támadt egy férfira egy kocsmában. Azt akarják kideríteni, hogy a hivatásánál fogva komoly alkalmassági szűrőkön átment, elvileg fegyelmezett férfi hogyan veszíthette el az önkontrollját. A készenléti rendőrség volt tagját életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsítják.
nem szűnik meg, és a név is marad. Németh Kristóf igazgatja majd a játékszínt. Az állami támogatás hiány végelszámolás alá került színházat. A színész az összes adóssággal együtt három társával vette meg néhány napja.
Kisfiút játszott Udvaros Dorottya a Janika című vígjáték főszerepében. A játékszín bemutatóját évekkel ezelőtt a Magyar Televízió is közvetítette. A színház most üresen áll, ugyanis állami támogatás hiány nem tudták működtetni. A korábbi dolgozók a játékszín honlapján keresnek munkát. Most úgy tűnik, akár újra foglalkoztathatják őket is. Új formában magánszínházként működhet ugyanis tovább a játékszín költségvetési pénzek nélkül.
Kénytelenek voltunk kitalálni egy olyan modellt, ami működik enélkül is.
A tervek szerint a jegyárakból befolyt bevételekre és egyéb támogatásokra támaszkodnak majd.
Olyan produkciókat kell itt bemutatnunk és játszanunk, amik értékesek a közönség számára, amire megtaláljuk azt a közönség réteget, aki megveszi a jegyeket, és ezáltal nekünk egy bevételünk lesz, erre érkezhet adott esetben egy ilyen társasági adótámogatás.
A Budapesti Kamara Színháztól 13 színdarab jogait vették meg, a játékszín korábbi előadásairól pedig még tárgyalnak. Később saját darabokat is szeretnének bemutatni. Már ebben a hónapban kinyithatnak.
Akár már október vége felé már tudunk egy-két előadást. Mi úgy készülünk, hogy november-decemberben ilyen 5-8 előadásokat már tudunk a színházba bemutatni.
A színház újraindulása csaknem 100 embernek adhat munkát a jövőben.
Sarokcsiszoló, kalapács és ütvefúró. Ezekkel a szerszámokkal készültek a Bartók Béla zeneiskola diákjai egy rendhagyó koncertre. A nyáron felújított iskola hangverseny termét nyitották így meg, a felújítás hangjai és eszközei inspirálták zenélésre a diákokat.
Különleges hangversenyre próbál a diák zenekar. Helga gyerekkora óta játszik ütőhangszereken, ütvefúrón viszont még sosem zenél.
Egy fúróval fogok játszani, meg lesznek más különleges hangszerek is, flex, meg lombszívó, meg ilyen dolgok, úgyhogy ilyen különleges hangszereken fogunk most játszani.
A rendhagyó koncert ötletgazdája a diákok egyik tanára volt.
Az iskolának a hangversenyterme egy kisebb felújításon esett át a nyáron, és az itt felújításhoz használt eszközök, gépek, munkagépek adták az ötletet, hogy valamilyen módon adott esetben egy zenében, egy zenei produkcióban is használjuk ezeket az eszközöket.
Az ötlet nem új keletű, mert Amerikában volt már hasonló próbálkozás, viszont itthon még nem elterjedt ez az előadásmód.
Az olasz strandokért tüntet egy férfi a vatikáni Szent Péter Bazilika tetején már egy napja. Egészen pontosan egy uniós rendelet ellen tiltakozik ilyen rendhagyó módon. Ez szerint néhány éven belül liberalizálni kell a fürdőhelyeket, amit évtizedek óta ugyanazok a cégek működtetnek. A tüntető szerint ez a multinacionális vállalatoknak kedvezne.
Úgy jutott ki a trieszti férfi még tegnap délután a Szent Péter Bazilika kupolájának külső részére, hogy átmászta az épület legfelső részén álló korlátot. Megkapaszkodott a kupola egyik ablakpárkányában, majd kifeszített egy vásznat, amin ez áll. Segítség, elég volt Monti miniszterelnökből, elég volt az Európai Unióból, a multikból. A férfi az éjszakát is a kupolán töltötte. Nem fog lejönni, mondja a férfi egyik barátja. Addig maradt fenn, amíg az olasz kormányfő nem tárgyal vele. A tüntető és strandnak a tulajdonosa az unió egyik rendelete ellen tiltakozik. 2016-tól az olasz kormánynak liberalizálnia kell a strandpiacot. A férfi szerint ez a multinacionális cégeknek kedvezne, a kisvállalkozások pedig tönkre mennének. Sem a vatikáni rendőrségnek, sem a tűzoltóknak nem sikerült eltántorítani szándékától az elkeseredett olasz férfit. Telefonon a Monti kormány EU-s és idegenforgalmi minisztere is megoldást ígért neki, de a vállalkozó a kormányfővel akar találkozni.
Ez volt a híradó, önök, ha lehet velünk töltsék az estét, jönnek a sporthírek, az időjárás és Györgyivel az este.
10 órakor várjuk önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszlát.
Hello,
Hello, Kovács Kati vagyok, és a DTK Show, azaz D. Tóth Kriszta Show-jában én vagyok az egyik vendég.
DTK. Csütörtökön este 20:15-kor az M1-en.
Bajnokságot fogunk rendezni.
A Hőspincér című verseny.
Egy szót sem szóltok a Balaton átúszásról.
A fél ország rajtad röhög.
A Dani ellened fogadott.
Rajt.
Nem érkezdik előről.
Korrupcióval vádolsz.
Nem tetszem.
Remélem mindenkinek kellemes napja van.
Elegem van.
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Hamilton kiesésével Vettel feljött az összetett második helyére. Még 6 futam van hátra a világbajnokságból, és Alonsónak össze kell szednie magát, mert így hamar elfogy a 29 pontos előnye. Forma 1 japán nagydíj. Időmérőedzés szombaton 6 óra 40 perckor, futam vasárnap 7 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban. Versenyben vagyunk.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Ahhoz, hogy nyugodt lehessek a fedélzeten, jól kell tájékozódnom, és rendben kell tartani a hajómat. A befektetéseimben is a biztonság a legfontosabb, mert azt szeretném, hogy az apámtól kapott hajó egyszer majd a fiamé lehessen.
A prémium magyar államkötvény kapható a Magyar Államkincstár fiókjaiban és a webkincstáron keresztül. Inflációt magasan meghaladó kamattal. Prémium magyar államkötvény. Több, mint üzlet.